Megújultunk. Új színek, régi értékek. Cibbank. Együtt a jövőről.
Megállt a szíve, edzés közben meghalt Kolonics György, kenubajnok, az 5. olimpiájára készült 36 évesen. Dúl a dinnye háború, újabb 1000 mázsa dinnye landolt az Osan parkolóban, közben már az APEH is vizsgálódik. Botrányos karikatúra Barack és Michelle Obamát arab terroristaként ábrázolt a címlapján egy amerikai magazin. És vírus fertőzi végig a Fonyódligeti táborozókat, 74-en betegedtek meg, gyerekek, tanárok, konyhások. Jó estét kívánok! Egy legendával kevesebb, váratlanul edzés közben elhunyt Kolonics György, kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus, megállt a szíve. Megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudtak rajta segíteni. A sportolónak a néhány hét múlva kezdődő Pekingi lett volna az 5. olimpiája. Kolonics György 36 éves volt.
Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok! Na hát ez az!
2000-ben lett másodszorra olimpiai bajnok Kolonics György. 20 éves pályája alatt a kenus számtalan versenyen bizonyított, 15-ször lett világbajnok. Az 5. olimpiájára edzett itt a csepeli sporttelepen, amikor a tragédia történt. A Dunán lett rosszul, elájult. A motorcsónakba kellett fektetni, ott küzdött az életért edzője és versenyzőtársa. A parton a mentősök próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni.
Elhelyezzük a már emlékező virágokat és gyertyákat.
Mécseseket és virágokat hoznak a barátok, ismerősök, sporttársak. Köztük a volt versenyzőtárs Csáki László is, aki szerint Kolonics György mindenkinek példakép volt.
Abba biztos vagyok, hogy Gyuri emlékét aktívan és nagyon sokáig fogjuk megőrizni, és mindent megteszünk, hogy egy ország, egy világ tudja, hogy egy mekkora nagyságot veszítettünk el, és hogy életében mekkora volt.
Ez az olimpia, ez már nem az.
A szintén világbajnok Vajda Attila együtt utazott volna Pekingbe Kolonicssal.
Ez az olimpia, ez inkább a gyász olimpiája lesz, hiszen olyan fájdalmat érzek, és olyan üresség töltötte be egy pillanatra a szívemet, hogy szinte már mondani se tudok semmit.
Kolonics György 36 évesen már az idős sportolók közé tartozott, de a lendülete a régi maradt. Nemrég volt kötelező orvosi vizsgálaton, ahol mindent rendben találtak, ahogyan a dopping vizsgálatokon is.
Ha valaki ebben a sportban tiszta életű, tiszta erkölcsi, tiszta magatartású, tudatos, igazi sportember volt az ő, tehát el nem tudom képzelni, hogy valami történhetett.
Az első diagnózis alapján hirtelen szívhalál vezetett a tragédiához. Kolonics Györggyel a magyar sport igazi legendája távozott.
Kolonics György haláláról a külföldi sajtó is azonnal beszámolt. A nagy hírügynökségek egy órával a halálhír bejelentése után már anyagot közöltek a világklasszis kenusról. A nemzetközi sajtó elsősorban a német, az osztrák, a francia és az olasz lapok hosszasan méltatták. A német Bild egyenesen nemzeti hősnek nevezte Kolonicsot. Az élsportolókat rendszeresen vizsgálják orvosok, évente legalább egyszer átesnek egy alapos ellenőrzésen. Az elmúlt 5 évben mégis legalább 30 sportoló halt meg versenyen vagy edzés közben, többségük futballista volt. Kolonics György az első kenus közöttük.
Az a lényege, hogy provokáljuk a szervezetet, hogy milyen választ ad.
Györe István a sportkórház főorvosa ebben a laborban ellenőrzi az élsportolók teherbírását. Magyarországon a versenyzőket évente egyszer biztosan vizsgálja sportorvos, de egy ilyen rendelőben nem lehet mindent kiszűrni. Az edzéseken vagy a versenyeken fellépő fokozott igénybevétel és a stressz együtt már meghaladhatja az emberi teljesítőképesség határait.
Egy olyan élettani határ tolódik el, ami, hogyha beugrik akár egy ilyen ritmuszavar, szinte lehetetlen az adott helyzetbe, adott szituációba versenyzőt kihozni ebből a ritmuszavarból, illetve a szívmegállásból.
A hírügynökségek az elmúlt 5 évben 30 olyan esetről számoltak be, amikor sportolók edzésen vagy versenyen haltak meg. 16 futballista volt köztük. A sportorvos szerint a 25 éves Fehér Miklós a Cipruson vendégszereplő Zavadszky Gábor, vagy éppen a kameruni Mark Vivien Foyer tragikus halálára a mai napig sincs egyértelmű magyarázat. Csak feltételezés, hogy a gyors sprintek vagy a rövidebb pihenőidő miatt veszélyeztetettek a focisták. A kenusok között eddig nem történt hasonló tragédia. Az edzettségen és a genetikai adottságokon kívül egyébként számos apró körülménytől függ, hogy egy csúcson teljesítő szervezet kibírja-e a terhelést. Egy versenyen vagy egy mérkőzésen egy sportoló szívének 8-szor több vért kell pumpálnia, a tüdejének pedig 35-ször több oxigént kell felvennie, mint egy átlagembernek egy hétköznapon.
Messzire hallatszik a dinnyetermesztők felháborodása, már az adóhivatal és a földművelésügyi minisztérium is vizsgálja, hogy nem adja-e a beszerzési ár alatt a dinnyét az Auchan. A gazdák hajnalban 1000 mázsa dinnyét borítottak a hipermarketlánc soroksári áruházának parkolójába. Az üzlet ugyan emelte az árat, de a termesztők szerint nem eléggé.
Fölhívjon valakit, nem hív föl senkit?
Egyelőre.
Mert akkor pakolunk lefelé, jó? Otto, kiadna az utasítást, pakolhatunk lefelé.
Nem tudta meggyőzni a termelőket a hipermarketlánc. Még azzal sem, hogy mától 49 helyett 65 forintért árulja a dinnyét.
A mostanában jelentkező nehézségek közepette, amikor az élelmiszer alapanyagok, valamint az olajárak jelentősen emelkednek, az Auchan továbbra is a vásárlók érdekeit képviseli.
A termelők pedig a sajátjukat. Szerintük még a megemelt ár is alacsony, így is alig kapnak kilónként 20-25 forintot a dinnyéért. Ez csak a költségük fele.
Még álcába úgy érzem, be is dobják azt, hogy a gazdák barátai, ők a családbarátok, akik éppenséggel 20 forinttal olcsóban adják, és ezek szerint 30 forinttal olcsóban veszik a termelőtől a dinnyét.
A termelők szerint az áruháznak legalább 79 forintért kellene árulnia a dinnyét. Ezért borítottak hajnalban több mint 1000 mázsányit a parkolóba.
Akkor, ha leöntötték, akkor úgy vagyunk vele, hogy megegyünk.
Nem csak a bevásárlókocsik teltek meg. Miután a csomagtartókban nem maradt hely, az autók ülésére is jutott dinnye. Sőt, volt, aki direkt nagyobb autóval érkezett. Az adóhivatal és a szaktárca is vizsgálódik. Két héten belül azt akarják tisztázni, nem a beszerzési ár alatt értékesíti-e az áruházlánc a dinnyét.
Mi teljesen megértjük a termelőknek a felháborodását. Gyakorlatilag ez az ár, ez a önköltséget sem nagyon fedezné. Az fogyasztói ár környékén van az önköltség.
Pontosan így fog kinézni szombaton is ennek a hipermarketnek a parkolója. Legalábbis ezt ígérik a gazdák. Azt mondják, addig fogják borogatni a dinnyét, amíg meg nem tudnak egyezni. Az MTV híradóját Kis Ferenc tudósította.
Szokatlanul élesen bírálta az állami számbevőszék a MÁV teherfuvarozási cégének eladását. A közlekedési miniszter azt mondta, hogy még nem látta a jelentést. A vasutasztrájkok okozta károkat is összegezték. Idén eddig 1,5 milliárd forint veszteséget okoztak a munkabeszüntetések a vasúti társaságoknak, illetve a MÁV kargóval fuvaroztató cégeknek.
Mindössze ez az egy vonat futott be a tegnapi vasutasztrájk óta ide a mátrai erőműbe, pedig 10-12-nek kellett volna szénnel megpakolva érkeznie. Az erőműnek az idei sztrájkok mintegy 90 millió forint plusz kiadást okoztak. Eddig.
Az a baj, hogy ezeket a költségeket végül is a magyar lakosságnak kell megfizetni, annak a magyar lakosságnak, akinek egyébként a pénzéből, állami támogatásból létezik egyáltalán a MÁV.
Ez azt jelenti, hogy egy esetleges újabb áramár emelésbe a sztrájk okozta károkat is beleszámítják. A legnagyobb veszteséget a vasúttársaságnak kellett elkönyvelni, 900 millió forintot. Az állami vállalat vezetőinek azonban nem csak emiatt fő a fejük. Az állami számvevőszék ugyanis szokatlanul élesen bírálta a vasutat és a MÁV kargó privatizációját.
Célszerűtlen és ellenmondásos volt.
Az ÁZ azt kifogásolta, hogy az állami céget részben egy másik állami cég vette meg.
Azzal az indok alatták el, hogy ez nem tartozik a közvetlen állami feladatok alá, ugyanakkor egy többségi állami tulajdonú társaság vásárolta ezt meg.
Én még nem láttam az ÁZ jelentést.
A közlekedési miniszter a privatizációval kapcsolatos kifogásokat nem ismeri. Azt ígérte, még a héten elolvassa a jelentést. A MÁV kargót még Kóka János gazdasági miniszterkedése alatt adták el 100 milliárd forintért. Az SZDSZ-es politikus akkor sikersztorinak nevezte a privatizációt.
A Fidesz továbbra is tartja magát ahhoz, hogy a magántőkét csak szigorú korlátok mellett többségi állami tulajdonú egészségügyi intézményekbe szabad beengedni. Ezt egy nyílt levélben írta Orbán Viktor. A Fidesz elnöke azután írt levelet, hogy a párt elnökségi ülésén többen bírálták Mikola István múlt heti nyilatkozatát. A volt egészségügyi miniszter egy rendezvényen akkor azt mondta, hogy a Fidesz által sokszor támadott Hospinvest ZRT olyan szakmai befektető, amely nem profitorientált, és van helye a magántőkének az egészségügyben. Kapcsoljuk Lújgics Tamást, parlamenti tudósítónkat. Szervusz, jó estét, Tamás! Döntött az elnökség valamilyen szankcióról Mikola Istvánnal szemben?
Szervusz, jó estét kívánok! Ahogy az elnökség több tagjától hallottam, keményen bírálták Mikola István nyilatkozatát, és bár Orbán Viktor a levelét az egri polgármesternek írta, az gyakorlatilag Mikola Istvánnak szól. Ezt mutatja az is, hogy mellékelték hozzá a Fidesz országos választmányának tavalyi döntését, amely arról szól, hogy a Fidesz központi álláspontja szerint maradjanak a kórházak állami tulajdonban. Felszólították a Fidesz összes politikusát, hogy ehhez tartsák magukat. Ez tehát most egy diplomatikus figyelmeztetés Mikola Istvánnak, a többit, ahogy hallottam, Orbán Viktorra bíznák. Valaki azt mondta nekem, hogy azért az a Fideszben szokott működni, hogyha a pártelnök valamiről valakinek azt mondja, hogy azt többet ne tegye.
Lújgics Tamás, köszönjük! Barack Obama muszlim ruhában, felesége pedig terrorista felszerelésben látható egy karikatúrán. A háttérben egy amerikai zászló ég a kandallóban, a falon pedig Osama Bin Laden képe lóg. A rajz a rangos New Yorker magazin címlapján jelent meg, és komoly felháborodást keltett az Egyesült Államokban. A lapnál azzal védekeznek, hogy éppen a demokrata elnökjelöltet érő konzervatív támadásokat akarták kigúnyolni. Most pedig kapcsolunk New Yorkba, telefonon ott van tudósítónk Bombera Krisztina. Szervusz Kriszta, a védekezést tehát hallhattuk. Mi lehet a valós célja ezzel az igen erős karikatúrával a New Yorker magazinnak? Na és persze az sem mellékes, hogy miről szól a cikk.
Szép kívánok, szervusz Kriszta. Valóban az volt a magazin célja, amit mond. Mert fontos azt tudnunk, hogy a New Yorker magazin rokon szenvezik Barack Obamával. És a karikatúra ártani akart, hanem éppen azt kipellengérezni, hogy Barack és Michelle Obama hazaszeretetét hogyan támadja a jobboldal. A New Yorker egy baloldali liberális lap elsőként számolt be a Guantanamon folyó kínvallatásokról, szerintük a Bush kormány háborús bűnökért felel Irakban, vagyis tényleg igazán nem egy konzervatív felegvárról beszélünk.
De ha ez így van, akkor miért háborodtak fel mégis a demokraták, az Obama kampány stáb, sőt a lap saját közönsége is?
Igen, ők azt mondják, talán joggal, hogy ezt a rajzot sokan nem karikatúraként értelmezik majd, hanem az Obama ellenes propaganda megerősítéseként. A felhajtás, ami a rajz körül van, most már sokkal nagyobb közönséget eredményezett, mint a New Yorker saját kisebb közönsége. Olyanok is látták, akiknek a tudatalattiában talán az is ott van, hogy talán mégsem minden stimmel e körül a fekete, furcsa nevű politikus körül. Maga a cikk egyébként egy tárgyalagos riport az Obama korai karrierjéről Chicagóban. De sokan azt mondják, hogy a humort nem kéne kidobni az ablakon, csak azért, mert a közélet most ingerlékenyebb az átlagnál.
Bombera Krisztina, New Yorkba, köszönjük! Összeomlott egy gyalogos híd Stockholmban, egy ember meghalt, ketten kórházba kerültek. Még legalább egy ember, és valószínűleg egy autó is a romok alá szorult. Egy szemtanú látta, ahogy betondarabok hullottak a felüljáróról a kocsira. A közeli metróállomást épp most újítják föl, azt feltételezik, hogy emiatt dőlt össze a híd. Egy gyerek vihette be a Fonyódligeti táborba azt a vírust, amely 74 embert, diákokat, tanárokat, konyhásokat fertőzött meg. Az már biztos, hogy nem szalmonelláról van szó. Az orvosok szerint valószínűleg valamilyen felső légúti vírus fertőzött. 8 gyereket és egy tanárt kórházba is kellett vinni.
Ebben a faházban különítették el a gyerekeket. Nem lehetett bemenni hozzájuk, fertőznek.
Miután az első gyerek megjelent, hogy beteg, sorba érkeztek a többiek is.
Gyerekek, tanárok és konyhai dolgozók, eddig 74-en.
Tekintete arra, hogy folyamatosan történtek megbetegedések, tegnap 13 órától, egész éjszaka, illetve mai nap délelőtt is várható, hogy még terjedni fog.
Valamennyien hánynak és hasmenésük van, de az biztos, hogy nem ételmérgezésük volt. Az ANTS felső légúti vírusra gyanakodik. A tünetek miatt, meg azért, mert gyors lefolyású a betegség. Valamelyik gyerek hozta be a vírust a táborba, pedig a gyerekeknek táborozás előtt minden esetben alkalmassági vizsgálaton kellene átesniük a házi orvosnál. Az ANTS-esek szerint azonban az esetek 90%-ában vizsgálat nélkül ütik be a kiskönyvükbe azt, hogy egészségesek. 8 gyereket és egy tanárt itt a kaposvári kórházban ápolnak. Majdnem kiszáradtak, ezért hozták be őket.
Sokkal jobb állapotban vannak, mindösszesen kettőjüknek volt hasmenése, hányások is megszűntek az infúziós kezelést és a hányás csillapítást követően.
Az egyik gyereket délután hazaengedték, a többieket 1-2 nap múlva fogják.
Kénytelen volt otthon szülni egy debreceni kismama. A szülés megindult, a mentő viszont késett. Pontosabban az első hívásra el sem indult, aztán a második után 17 perc alatt ott volt, de a kisbaba addigra már megszületett. A két hívás között a nő és a férje fél órát várt a mentőautóra. A baba és a mama egészségesek.
Eszembe se jutott ilyen.
Szabó Tamásné nem otthon akart szülni. Múlt kedden kezdett vajudni, éjfél előtt 20 perccel telefonált először mentőért. A diszpécser azt kérte, várja meg a kocsit a ház előtt. 10 percig állt ott, aztán visszament a lakásba. Éjfél után 10 perccel, amikor érezte, hogy jön a baba, a férje telefonált a mentőknek.
Hallotta a háttérbe, hogy a diszpécser a mellette ülőt megkérdezte, hogy 23 óra 40-kor nem küldte ki mentőt a Füredi útra. És akkor megszakadt a hívás, hogy újra kellett hívni a férjemnek őket. És akkor jött a mentő, akkor szóltak nekik.
A mentők így néhány perccel a kisfiú megszületése után érkeztek meg.
Nekem nagyon rossz volt az egész, én annyira féltettem, nehogy valami baj legyen.
Az édesanyát és az egészséges újszülöttet a debreceni klinikára szállították. A család azóta sem kapott magyarázatot arra, miért nem érkezett az első hívás után mentő.
Az országos mentőszolgálattól mindaddig senki nem nyilatkozik, amíg a belső vizsgálat le nem zárul. Úgy tudjuk, erre legalább 2-3 hetet várni kell. A vizsgálatot egyébként nem helyben, hanem központilag végzik. A Híradó Debrecenből Olá Ilona tudósította.
Gyerekpornót találtak a rendőrök egy 47 éves debreceni férfi számítógépén. A férfi idős édesanyja adta be szervízbe a laptopot vírusírtásra. A gépen 7 és 10 év körüli kislányok szerepelnek felnőtt férfiak társaságában. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi telefonon és levélben több kislánnyal volt kapcsolatban. Noha a legtöbb magyar még mindig apartmant bérel Horvátországban, sokan választják a kempingeket is, minden évben több tízezren. Több száz kemping van Horvátországban, a vadkempingezést viszont szigorúan büntetik, míg a lakókocsikban sem szabad a kempingeken kívül aludni.
A magánszállások és a hotelek után a kemping a harmadik legnépszerűbb szállásforma Horvátországban. Tavaly 51 ezer honfitársunk nyaralt így a tengerpartján, idén többet várnak. Van is hová jönni. Horvátországban több mint 500 kemping van. Egy részük a tengerparton saját stranddal. Krik szigetére ebbe a 2200 fős kempingbe is sok magyar érkezik.
Én csak jól mondhatok. Fejlődnek, évről évre szinte változik, javulnak a helyzet, javul a helyzet, és egyre jobb körülményeket nyújt számunkra.
Aki nem sátorral vagy lakókocsival érkezik, annak sem kell lemondani a kempingezésről. Több helyen ilyen mobil házak várják a vendégeket. Az idejövők nagyon szeretik ezeket a házakat, ritka, hogy egy-egy üresen áll, ezért jövőre még 10 állítunk be a kempingbe, büszkélkedik a kemping igazgatója. A teljes kikapcsolódáshoz szinte el sem kell hagyni a kemping területét. A napernyő és a nyugágy mellett az aktív pihenésre vágyókról is gondoskodnak az üzemeltetők. Mivel a kempingárak nagyjából azonosak a magyarországival, nem érdemes reszkírozni vadkempinggel, mert annak viszont nagyon súlyos büntetése lehet. A Híradót Horvátországból Fekete Norbert tudósította.
3,5 hét múlva kezdődik Pekingben az olimpia. A Magyar Televízió két csatornája összesen 560 órányi élőadásban, és minden nap több órás összefoglalóban is beszámol a sporteseményekről. A technika is megújul. A nézők már a legjobb minőségben nézhetik a közvetítéseket.
Ez még csak a főpróba. 24 nap múlva viszont már élesben használják az új olimpiai stúdiót a telesportosok. Pekingből 50 fős stáb közvetíti a játékokat, itthon 2 tucatnyian készítik az összefoglalókat. minden idők legbonyolultabb közvetítésére készülnek.
Az úszás, a vízilabda, a vívás és a lövészet teljesen egyszerre zajlik, ami azt jelenti, hogy két csatorna kevés is lesz ahhoz, hogy mindent közvetítsünk, ezért lesz, amit csúsztatva kell majd adnunk, lesz, amit a szünetekbe kikapcsolunk és részeredményt mondunk.
A Magyar Televízió 1-es és 2-es csatornája mellett az interneten is lehet majd nézni a közvetítéseket. Akinek pedig arra alkalmas tévéje van, az már a legjobb minőségben HD-ben is nézheti Budapesten és környékén.
A másik lehetőség ugyanígy a díjmentes vételre, de az csak az M2 program esetében, hogy egy HD műholdvevő berendezést vásárol, és ezen keresztül díjmentesen tudja nézni nem csak az olimpia műsorát, hanem azt követően az MTV-k M2 HD adásait is.
Minden eddiginél több kamera veszi majd az összes olimpiai pályát, medencét, szőnyeget és pástot. Így biztos, hogy a 167 magyar sportoló egyetlen versenyéről sem maradnak le a nézők.
Lesz ma este még hírműsor az M1-en. Lássuk, 10 óra után 10 perccel kezdődik az este Baló Györgyel. Szervusz, Gyuri, jó estét! Kolonics György haláláról mi is beszámoltunk, de rengeteg kérdés maradt még bennünk.
Hát nem mondom, hogy ezeket a kérdéseket mi meg fogjuk válaszolni. Igazából egy nagyon szomorú olimpiai hír, hogy edzés közben rosszul lett és meghalt. A magyar sport egyik élő legendája, az 5. olimpiájára készülő Kolonics György, 36 éves kenus, akinek a halála sokkolja az országot, beszélünk róla. Ahogyan beszélünk, az Afganisztánban 3 napja munkája közben elhunyt magyar tűzszerészről, Nemes Krisztiánról is. És az Unió elhatározza, hogy csökkenti a külföldről küldött SMS-díjakat, végül folytatódik a dinnyeügy, ma úgy 100 tonnányit öntöttek egy áruház parkolójába, mindez az estében 10 után 10 perccel. Köszönöm.
Gyuri, köszönjük. Ez volt a Híradó keddeste, nézzük még egyszer a legfontosabb híreket röviden. Megállt a szíve, edzés közben meghalt Kolonics György kenubajnok, az 5. olimpiájára készült 36 évesen. Dúl a dinnye háború, újabb 1000 mázsa dinnye landolt az Osan parkolóban, közben már az APEC is vizsgálódik. Botrányos karikatúra, Barack és Michelle Obamát arab terroristaként ábrázolt a címlapján egy amerikai magazin. És vírus fertőzi végig a fonyódligeti táborozókat, 74-en betegedtek meg, gyerekek, tanárok, konyhások. Híradó legközelebb az M2-n lesz 8:30, itt az M1-en pedig 11:30-kor Süveges Gergő várja önöket. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!